Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Total. E heti vendégünk pedig Garatícia sakkozó lesz, és hát ebből a kis felvezetésből talán a kedves hallgatók is sejthetik, hogy a Vezércsel című Netflix sorozat lesz a témánk, hiszen hát kivel is lehetne jobban beszélgetni egy a sakkot feldolgozó sorozatról, ha nem egy sakkozóval. Tícia nemzetközi nagymester, háromszoros magyar bajnok, négyszeres sakkolimpikon, illetve ugye a női válogatottunknak a tagja. Üdvözöllek, Tícia, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a Nagy Totálban.
Üdvözöllek, én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Járványra tekintettel telefonon készítjük az interjút, szóval sajnos nem ül itt velem a stúdióban Tícia, de hát meg kell tartani a social distance-t, most ez a legfontosabb és a legfelelősségteljesebb. Na de csapjunk is bele szerintem az interjúba. Ugye a Vezércsel, Queen's Gambit egy hétrészes Netflix sorozat, ami hát igazából egy fiktív sakkozó nőnek az életét mutatja be egészen fiatal kortól a sikerhez vezető úton és a hébe-hóba a kisebb kisiklásokon. Így azt szeretném azzal kezdeni, hogy Tícia, neked, mint nagymesternek hogyan tetszett a sorozat, jól visszaadja a sakk világát és a sakkozó életét, amit láthattunk az egyórás epizódokban?
Először is nagyon örülök, hogy berobbant ez a sorozat, mert az eddigi filmek, amik a sakkról szóltak, azok inkább férfiak voltak a főszereplők, és szerintem nem véletlen, hogy ennek a sorozatnak a középpontjában egy nő áll, aki most igazából egy sakkozó nőről van szó. Nagyon jól visszaadja a szakmai részét, külön, én úgy tudom, hogy a sorozatkészítők Kasparovot kérték meg arra, hogy a sakkos állásokat és a szakmai részt azt ő vizsgálja felül, ezért az a hiba szerencsére itt elmaradt, ami sok egyéb sakkos filmben én már láttam, hogy a feszültséget nagyon jól ábrázolják a játékosok közt a színpadon, de a sakkos rész valahogy ott olyan állások jönnek ki, amik igazából nem igazán sakk, szakmailag nem indokolt állások, akár világbajnoki meccseken, de hát végre egy olyan sorozatot láthattunk, ahol erre külön figyeltek a sorozatkészítők.
Igen, egyébként te Kasparov volt, aki a szakmai hátteret adta a versenyeknek a megkomponálásához. És akkor hát ezek szerint nem csak maga tényleg ez a jól vágott, jól gerjesztett feszültség volt pontos a filmben, hanem tényleg itt magát, a játékot is jól mutatták akkor be.
Inkább a játékot mutatták be jól. Ez a sorozat, ha jól tudom, akkor a 60-as években játszódik.
Igen, 60-as évek elején. Igen.
A sakk azért még más volt abból a szempontból, hogy voltak függőjátszmák, amire a filmben, a sorozatban utalnak is, hogy több játszma úgy nem ért véget a rendes időben, és ezt régen úgy oldották meg, hogy egy szünetet rendeltek el, a játékosok elmentek aludni, elemezni a játszmát, és másnap folytatták a mérkőzést. Ez ma már elképzelhetetlen. Igazából a komputerek betörésével ennek nem is nagyon lenne értelme, hiszen mindenki hazamenne, és a félbehagyott játszmát azt berakná a számítógépbe, ami megmondaná a tökéletes megoldást. Tehát ennek az egész párhuzamnak, ami a filmben arról is szól, hogy ugye többször szerepel a szovjeteknek ez az összetartása és a csapatban való együttműködése, különösen a függő játszmáknál egymásnak nagyon sokat segítettek. Ez ma már nem így van, tehát a játszmát azt...
Ott egybe végig játszák.
Egyben végig játszák, igen.
De egy kicsit azért hasonlította ehhez a komputer szimulálta játékhoz, amit most említettél, az a rész, amikor ugye a Borgov elleni szünetben Bess ugye felhívja a telefonon az egyik sakkozó társa, sőt többen is, ott ülnek ugye öten vagy hatan egy szobában, és akkor mindenki az egyes variánsokat, amik lehetnek majd a folytatásban, azt ott elemezték, tehát igazából gyakorlatilag az, amit a komputerrel most meg lehet csinálni, azt már akkor is megcsinálták, legalábbis igen. A sorozat ezt így mutatja be.
Igen, régen ez egy nagyon komoly munka volt, és nagyon szekundáns csapatok dolgoztak egy-egy játékosnak, hiszen egy hosszú versenyen több függőjátszmára is sor került. És mi alatt a játékos elment aludni legtöbbször, hogy ő kipihent legyen a partira, a segítők egész éjszaka dolgoztak, kiadva, hogy ebben az ásban az egyik változatot te nézed, a másikat te és a harmadikat másfak, és utána a játszma napjának a délelőttjén a játékossal leültek, és elmagyarázták, hogy mit elemeztek neki. És ezzel ő neki nem kellett magát fárasztania. Tehát a csapatmunka az nagyon fontos, és ezt a sorozat nagyon jól bemutatta szerintem.
Elképesztő egyébként, hogy mekkora technikai háttér van ilyen szempontból a sakk mögött, és mekkora volt már a 60-as években is. Ugye ilyen fokú elemzéseket ő manapság inkább az ember, a sport szerető ember a labdarúgástól, a amerikai focitól várna. Tehát így számomra, mint laikus, nagyon meglepő, hogy tényleg ekkora háttér működött itt a játékosok mögött. Egyébként a sorozatban többször látjuk azokat a jeleneteket, amikor Bess elhever az ágyon, nézi a plafont, és a plafonra képzeli gyakorlatilag az egy-egy játszmát, a lépéseknek a menetét. Ez egyébként valós, tehát ez a fejben lejátszani meccseket, ezt a profik tényleg szokták csinálni?
Én magamról tudok beszélni, ezt nem igazán szoktam csinálni. Én, ha lejátszom partikat vagy elemzéseket, azt mindig vagy sakktáblával, vagy számítógéppel teszem. De ha játszom egy versenyen, és az ott lejátszott parti esetleg nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna, akkor engem is kísért a játszma egész éjjel. Ezt minden sakkozó el tudja mondani, hogy egy nagyon fájó vereség után nem nagyon megy az alvás. Tehát akkor el tudom képzelni azt, igen, hogy én se tudtam a fejemből kiverni azt, hogy hol rontottam el, de ezzel együtt kell élni, és koncentrálni kell a következő fordulóra.
Egy kicsit egyébként amire most itt te is beszéltél, hogy egy vesztes parti után nagyon nehéz elengedni, és tényleg egy álmatlan éjszaka követheti, vagy lehet akár több is. Ez nyilván ez egy pozitív megszállottságra utal az én szememben, és a sorozatra utalnék itt most vissza, mert a sorozatban viszont egyértelmű, hát talán már egy kicsit káros megszállottságot is láthatunk, például Bess esetében, de több másik karakternél is, akik annyira bele szerelmesedtek a játékba, annyira elolvadtak a játékba, hogy gyakorlatilag minden más, például szociális képességeiket felhagyták. Ugye itt például Bess is egyedül maradt, és ő nagyon sokat ivott, nyugtatókat szedett, és más karaktereknél is láthattuk, ahogy egészen puritán körülmények között éltek, azért, hogy csak is kizárólag a sakkal foglalkozhassanak. Ez amúgy jellemző? Lehet, hogy régen az volt, de manapság egyébként?
Vannak külön sakkozók, nem is kevesen. De én alapvetően nem tartozom szerintem közéken, én nagyon szeretem a társaságot, a művészeteket, az irodalmat, tehát én nem vagyok annyira megszállott, hogy csak a sakk töltse ki minden gondolatomat. Szeretem a gasztronómiát, a kultúrákat utazni, felfedezni a világot, de ismerek olyan sakkozókat, akik viszont tényleg csak a 64 mező bűvöletében élnek, és nem érdekli őket semmi, tehát elutazunk közös versenyekre is, ők a szobából ki se jönnek, lehetünk a világ bármelyik egzotikus pontján, őket csak a sakk érdekli, de szerintem a sakkozó életmódhoz hozzátartozik az is, hogy a kultúráknak a találkozása, és ennek a nagyon színes környezetnek a befogadása
hát
is.
Igazából a sakknak a varázsát az már nagyon jól mutatja, hogy ugye a 60-as években, amikor például a hidegháborúnak az elég forró éveit éltük, akkor egy amerikai és egy szovjet sakkozó le tudtak ülni ezektől a konfliktusoktól eltekintve, hogy játszanak versenyeken, egyértelmű volt, hogy az amerikaiak mennek és megpróbálják legyőzni a szovjeteket. Szovjetek jöhettek el például európai nagyvárosokba játszani, igen, ahhoz képest. Jó, igen, ott voltak mellettük, amit a sorozatban is láthatunk, a KGB ügynökök, hogy aztán nehogy véletlenül ott ragadjanak a legjobb sakkozóik, de hogy mégiscsak a világtörténelem egyik legfeszültebb helyzetébe is úgy látszik, hogy hidakat tudott teremteni ez a játék.
Ez így van. Én mondjuk azt nem teljesen értem, hogy a sorozat miért húz ilyen nagy párhuzamot a sakk, és mármint a Bessnek az életében a sakk, az alkohol és a gyógyszerek között. Több ízben én emlékszem, hogy volt egy nehéz játszmája az egyik verseny közben, nem állt jól, látszott az arcán, kiment a mosdóba, bekapta a gyógyszert, visszament és nyert.
Ez így nem annyira reális, tehát
hát,
hogyha...
nagyon finoman mondanám, hogy ez nagyon nem így működik.
Aha, tehát nyugtató hatása alatt nem lehet annyira oda koncentrálni az ember, jobban játszol.
Igazából a sakk ugye felkerült a dopping listára, mint sportág. Aha. Tehát majdnem ugyanolyan korlátozások vonatkoznak a sakkra is, mint az egyéb sportokra, miközben nincs bizonyított tény, hogy bármilyen serkentő vagy nyugtató, vagy szorongáscsökkentő szertől jobban lehetne sakkozni, hiszen itt olyan finom gondolkodásmódbeli dolgok vannak, amit nem lehet azzal serkenteni, hogy valaki bevesz egy olyan szert, amitől 12 órát ébren van, és fel van pörögve teljesen. Tehát itt nem értem, hogy ezt miért sugallták ennyire a készítők. Ennek semmi köze a valósághoz.
Lehet a készítők egyébként picit itt a tehetség átkát akarták kidomborítani ezzel a vonulattal. Ugye a legelső részben, ha jól emlékszem, a gondnok mondja még a kislány Bessnek, hogy elképesztő tehetsége van, ami egyszerre áldás és átok is számára. Talán lehet, hogy ezt a vonulatot akarta így megerősíteni ez a gyógyszerekkel és az alkohollal összefonódó karrierje ennek a fiktív sakkozónőnek. Egyébként, hogyha meg a doping szóba jött, akkor ugye a doping ellen pólusa, ugye a kemény munka, az edzésről szeretnék még kérdezni, hogy a sakk egyébként tanulható? Mármint számomra, aki tényleg tudom, hogy melyik bábú hogy lép, de hogy az, hogy én egy partit még tudatosan lejátszak, az erős lenne. Hogyha például én megpróbálkoznék, és leülnék, és szakkönyveket olvasnék, és tanulnék, akkor tanulhatnék, vagy ehhez azért szükség van egy olyan tehetségre, egy olyan készségre, ami tényleg alapja, az alfája és omegája ennek a játéknak, hogyha valaki mondjuk versenyszerűen szeretné űzni.
Természetesen a sakk tanulható, és azt a sorozat nagyon jól mutatja be, hogy ezt általában érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni. Hát olyan sakkozókban nem annyira tudok, én sem nagyon a történelem, aki mondjuk 20-25 éves korában elkezdte, és annyira zseniális, talán tehetséges volt, hogy utána berobbant a világ élvonalába. Általában ezt gyerekkorba kezdik a profik, és ott fellángul egy ilyen szerelem, amit a sorozat nagyon jól be is mutat, hogy a Bess teljesen megszállottává válik a játéknak, és ahogy egyre sikeresebb lesz ezeken a viszonylag amatőr versenyeken, felvesz egy ilyen kicsit laza, hanyag attitűdöt, és amikor eljön az első fájdalmas veresége, akkor ott valami megváltozik benne, és onnan kezdődik az a munka, ami egyébként elkerülhetetlen, tehát tehetség az nem elég, tehát ez a módszeres, mindennapi, órákon át tartó munka, anélkül nincsen eredmény.
Igen, ezt egyébként el is hangzik a film egy adott pontján, amikor ugye Bess mélyponton van, és az egyik korábbi ellenfele majd később barátja, ugye aki az a férfi, aki hozzá költözik menet közben, most a neve nem fog eszembe jutni. Szóval az a karakter mondja neki, hogy ő egy ösztönös sakkozó, mármint a Bess, és így ebben ő nagyon jó, lehet, hogy ebben az ösztönös játékban a legjobb, viszont teljesen a legjobb nem lehet anélkül, hogyha nem nyitja ki a könyveket, nem nézi meg más nagymesterek játszmáit, hogyha nem tanulja. Szóval akkor ez a tanulás, ez egy szükséges folyamat ahhoz, hogy valaki
hát
a csúcsra juthasson.
Sőt, igen, igazából azt mondanám, hogy nagyobb rész munka és kisebb rész tehetség. Természetesen világbajnok, vagy a top 10, 20, 50-be bekerülni tehetség nélkül nem lehet, de én azt gondolom, hogy ha valaki elkezd sakkozni gyerekkorában, van egy minimális tehetsége, ami szerintem azért a legtöbb gyereknek van, sőt, hát biztos, hogy van. Kemény munkával nagyon-nagyon messzire el lehet jutni.
Csak ez
hiszen
az kell, hogy...
a gyerekek agya az teljes, olyan fogékony, olyan szivacs, hogy ez nem probléma.
Igen, azt szokták is egyébként mondani, hogy a nyelvtanulást is jobb minél korábban kezdeni, mert akkor jobban ivódik, hát ugye az anyanyelvünket is tanuljuk. De hát akkor te is azt mondod, mint profi, hogy a sakk az egy olyan sport, mint például ugye a focinál szokták azt mondani, hogy a gyerek, hogyha 4 éves koráig nem kezd el focizni, akkor már belőle versenyszerűen nem lesz futballista, tehát akkor a sakk is lehetséges ilyen. Majd a kérdéstamat akkor úgy kérdezném, hogy mi az az életkor, hogyan az a pont, amikor valaki már ne tervezzen azzal, hogy ő nagy sakkozó lesz.
Én ezt nem vinném le ennyire korai életkorra, hiszen a mai jelenlegi világbajnok Magnus Carlsen viszont a későn kezdett el komolyan sakkozni. 10-12 éves lehetett? Tehát ez abszolút, és láthatjuk, hogy hova ért, tehát mondjuk egészen zseniális.
Úgy, hogy... ő is egy viszonylag fiatal ember egyébként, hogyha jól
tudom. Igen, 30 éves körül van. Úgyhogy szerintem 10-12 éves korban el lehet kezdeni, akkor még simán el lehet érni azokat a szinteket, amit valaki el szeretne érni. Mert nagyon fontos, hogy készségszinten, tehát bizonyos dolgokat hiába tanul meg az ember később 20, akár még 18 éves korában is már nem rögzül olyan mélyen, nem lesz olyan természetes, szinte nem is kell gondolkodni rajta, hogy miért lépem azt, amit, mert már annyira rögzült a játék, annyira sok órát foglalkozott vele valaki, hogy szinte nem is érti, hogy nem tudja pontosan elmagyarázni, hogy miért, de érzi. Uh-huh. hogy miért kell valamilyen állásban úgy gondolkodni, vagy úgy lépni.
Egyébként a sorozat nézése közben, ugye, főleg ugye az évad második felében, amikor már Beth befutott sakkozó, akkor a sorozat azt sugallja a nézőnek, hogy ő egy elég gazdag nő. Ahhoz, ugye nem látjuk azt, hogy bármi más munkája lenne, ő csak sakkozik, de hogy ugye meg tudta venni csak úgy hirtelen zsebből például a nevelőapjának a házát. Tehát ez egyébként valós, hogy a profi sakkozók azok a versenyeken ennyire jól tudnak egyébként keresni, hogy most lehet, hogy ez nagyon laikus kérdés, csak ez engem egy picit meglepett.
Igen, ez engem is meglepett, de ugye ez attól is függ, hogy az adott ország mennyire támogatja a sakkot. Ugye Oroszországban, Kínában, Indiában ezek nagyon erős sakknemzetek, és a sakk egy olyan állami támogatást kap, olyan apparátus, olyan csapat van a válogatottak mögött, edzőgárdák, dietetikusok, sportpszichológusok, hogy úgy nagyon, nagyon erős a támogatás, és egészen más minőségű munka is tud így létrejönni, ha van valaki mögött egy ekkora csapat. Ahol ez hiányzik, ott egy picit az ember úgy próbál maga természetesen sakkozni, edzőt keríteni, de a versenyzésből az elején még semmiképpen nem lehet megélni ilyen fiatalon, ahogy a sorozat mutatja, legalábbis én így éltem meg az én életemben. Később, igen, ha már valaki berobban az élvonalba, de ahhoz nagyon sok támogatás szükséges az elején.
Még a beszélgetésünk legelején említetted, hogy a sorozat neked azért tetszett például kifejezetten, mert hogy végre egy olyan feldolgozása ennek a sportnak, ami nem férfi oldalról fogja meg a sakkot, és ezzel kapcsolatban egyébként a nők helyzete a sakkban manapság az milyen? Ugye a sorozatban azt látjuk, és ez a 60-as évek, hogy ez egy kuriózumnak számít, hogy Beth például férfiak ellen játszhat, ez a legeslegutolsó részben egyszer el is hangzik a Borgov elleni partin, hogy ott nézi irigykedve a női világbajnok, de ott kileszögezik, hogy hát ugye férfiak ellen ő nem játszott még soha. Tehát akkoriban ez elképesztően különleges volt, ma is ennyire különleges lenne?
Ma már ez változott, de van egy jelenet a sorozatban, amikor a Beth lemegy ahhoz a gondnokhoz, hogy ő is szeretne megtanulni sakkozni, és akkor a gondnok azt válaszolja, hogy a lányok nem sakkoznak. És ezt a 60-as években ez így, és ez valószínűleg így is volt, és sőt, sokkal tovább így is volt, tehát a nőknek egy olyan történelmi lemaradást kell behozni, hogy addig ugye azért nem is sakkoztak, hiszen a nők nem sakkoztak, ez egy ilyen elfogadott tényként vonult be a történelembe, senkinek eszébe nem jutott sakkozni. Most ez már ugye természetesen nem így van, hiszen a nők játszanak férfiak között is, én is játszom férfiak között, ugye a Polgár család is megmutatta, hogy nem feltétlenül kell ezt a két nemet külön választani, de ahhoz, hogy ez természetes legyen, és ne keltsen megütközés, vagy egyáltalán beszélni kelljen arról, hogy miért van külön női sakk vagy férfi sakk, szerintem addig még hosszú az út. Mert ma még mindig nagyon kevés nő sakkozik, ahhoz képest, amennyi férfi sakkozik. Tehát nem várhatjuk el, hogy ugyanabból a mennyiségű sakkozó nőből, tehát nincs meg ugyanaz a mennyiség, hogy ugyanolyan tehetségek emelkedjenek ki. Tehát a mennyiség miatt.
Hát igazából, hogyha többen játsszák, akkor nyilván ő kibukik a több tehetség.
Ez egyértelmű. Így van, tehát a mai női sakkozóknak a töredéke, nem tudom a pontos számot, de valami egészen alacsony százalékát teszik ki az össz.
Aha, a férfiakhoz képest. Aha,
igen.
Aha. Kedves hallgatóink, a műsorunk első fele most véget ért, most reklámok jönnek, meg híreket is mondunk, de ne menjenek messzire, hiszen a folytatásban továbbra is Garatíciával fogunk beszélgetni, kicsit jobban elmerülünk a sakk világában, várom önöket vissza sok szeretettel.